Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Egy éve új vezetés fejleszti a Sátoraljóújhelyi Kórházat, elkezdődött a vínó kóstoló ünnep Egerben, országos viszonylatban Miskolcon olcsó az albérlet. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Közel egy éve van új vezetése a Sátoraljóújhelyi Erzsébet Kórháznak. Az egészségügyi intézmény továbbra is fontos szerepet tölt be a régióban, akár az új ügyeleti rendszert, akár az egyes szakrendeléseket tekintve. Dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, továbbra is kiáll Zemplén kórházáért, annak fejlesztéseért, hogy a betegek a lehető legjobb ellátást tudják megkapni.
Az elmúlt 30 év során végig tekintve a térség és az ország egészségügyi politikáját, nyugodtan tudom mondani, hogy a polgári kormány 2010 óta olyan intézkedéseket hozott, ami régóta elvárt volt, csak senki nem mert hozzá kezdeni. Ilyen volt például a hálapénz kivezetése és az egészségügynek a háromszintű átalakítása, ami nagyon sok nehézséggel járt és jár. De úgy látom, mint a térség országgyűlési képviselője, leszűrvén a tapasztalatokat, hogy a kemény munkának megvan az eredménye. Lépésről lépésre, nem megy egyik napról a másik napra. És kezdve az egészségügyi dolgozók fizetésének a megemelésével, az elismertségüknek megfelelően, és a háromszintű egészségügyi ellátás, tehát a házi orvosoknál kezdve, utána a járóbetegellátók korszerűsítése és a városi kórházak. És úgy látom, hogy ebben az egészben azért jelentős lépések történtek. És jó úton jár az egészség fejlesztése, még nem vagyunk a végén. De ebből nagyon fontos, hogy a Zemplén és az abaúji betegek ne érezzék meg azt a bizonytalanságot, ami sok helyütt talán eluralkodott. Nagyon sokan támadták és támadják az egészségügyi átalakítást. De úgy hiszem, hogy a betegek a megmondói, hogy a sok probléma mellett is van előrelépés. Itt Zemplénben, Sátoraljóújhelyben is az Erzsébet Kórház, ami közös kincsünk, és mindenkinek érdeke, hogy itt elülvén az a vihar, ami az elmúlt időszakban itt sajnos kialakult, most egy új lehetőséget kapott a kórház. És az egészségügyi kormányzat bízik az orvos és a ápoló, illetve az itt dolgozó gárdába az új vezetésben, hogy itt előrelépés történik, közös érdekünk. Látom azt is, hogy harc volt, és ebben én is részt vettem. Az egészségügyi kormányzatnak egy kicsit felvilágosítván azt, hogy a földrajzi távolság és a speciális helyzet az Erzsébet Kórháznak, ez kiemeli a nagy tömegek kórházából, ha így mondom, a városi kórházak közül, mert 85 kilométerről nem lehet beteget gyógyítani a Miskolcról, és ugye itt azt látjuk, hogy erre is van ígéret és van elkötelezettség. Én hiszek az egészségügyi kormányzatnak, és lásd például a sürgősségi átalakítást. Itt is jófele indultunk el. Ehhez is hozzányúlt a kormányzat, és a tapasztalatok azt mutatják Hajdúbihar vármegyében, de itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, hogy jófele indult el egy kicsit gatyába rázván az egészségügyet ebben a tekintetben is.
Csütörtök este elkezdődött a Vino Magnum néven futó kóstoló ünnep, mely most 6 napon át tart Egerben a Dobó téren. A borászok, a fantasztikus borok és a borfogyasztók találkozási helye a Vino, amely tehát 6 napig várja látogatókat, mondta Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke a megnyitón. Megadatott a lehetőség arra, hogy ilyen hosszan tartson ez a kóstoló. Örülök, hogy éltünk ezzel, belevágtunk ebbe a kihívásba. Azt tervezzük, hogy jövőre is így folytatjuk majd, mondta az eseményről. Kitért arra, céljuk a borkultúra és a borfogyasztás népszerűsítése. Erre ugyanis nagy szükség van manapság. Elismert, a borász szakmában jártas vendégek, influencerek emelik a rendezvény nívóját, a megnyitó után rögtön egy panelbeszélgetésen vett részt Sas Dániel gasztró és Piskor Fanni borszakértő. Ők nem csak szakmailag elismertek, de online felületen is népszerűek és ismertek. Lesz belváros és éta, dűlőtúra, szakmai és szórakoztató rendezvények, igyekeznek a vendégekkel megismertetni a borvidéket, a helyi kultúrát és értékeket. Szintén újdonság, hogy az összes kiállító, aki rendelkezik pezsgővel, az kihozta a rendezvényre, és ezeket az italokat is lehet kóstolni. Miskolcon az albérletek átlagos bérleti díja nem haladja meg a 110 ezer forintot, ami az egyetemvárosokat tekintve a legolcsóbbak között van. Budapest számít a legdrágább egyetemvárosnak az albérletpiacon, ugyanis ott az átlagos bérleti díj 250 ezer forintot tesz ki, és ettől alig lemaradva található Debrecen a 245 ezer forintos szintjével. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
Miskolcon az átlagos bérleti díja nem haladja meg a 110 ezer forintot, ami kifejezetten olcsónak számít az egyetemvárosok körében. Budapest számít a legdrágább egyetemvárosnak az albérletpiacon. Itt az átlagos bérleti díja 250 ezer forintot tesznek ki, és ettől alig lemaradva található Debrecen a maga 245 ezer forintos átlagos bérleti díj szintjével. Ez abból a szempontból is nagy különbséget mutat, hogy Miskolc és Debrecen azért nincs olyan messze egymástól, mégis a miskolci bérleti díjak jelentősen kedvezőbbek, és hogyha valaki Borsodaba vagy Zemplén vármegye székhelyén folytatja a felsőoktatási tanulmányait, és adott esetben ott is helyezkedik el munkavállalóként, akkor az ingatlanárak is alacsonyabbak a többi vármegye székhely átlagánál. A KSH-val közösen hónapról hónapra adjuk ki a kshingatlan.com lakbérindexet, ami júniusban, júniusi legfrissebb adatok alapján 10%-os drágulásról tanúskodik az elmúlt év vonatkozásában. Ez a 10%-os albérlet drágulás abból a szempontból kedvezőnek mondható, hogy egy évvel ezelőtt, tehát 2023 egészét nézve 14-15% volt az albérlet drágulás üteme, tehát ez már egy visszafogott tempót tükröz. Viszont az inflációhoz képest, ami már 3-4% között mozog, ez egy átlagosnál magasabb bérleti díj emelkedés. A bérleti díjak változása a tapasztalataink alapján nem is feltétlenül az inflációval mozog együtt, hanem a jövedelmek és keresetek változását tükrözi, mert amikor emelkednek a jövedelmek és a keresetek, akkor a bérleti díjak is folyamatosan egyre drágábbak. Ennek az az oka, hogy a bérbeadók is a magasabb keresetekből, a magasabb jövedelmekből tudnak többet elkérni egy-egy kiadó lakás bérleti díjáért, és amikor pedig csökken a lakosságnak a jövedelem szintje, ez hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, de utoljára a Covid idején volt jellemző az, hogy bizonyos iparágak, például a turizmus, vendéglátásban elvesztették a jövedelmük egy jelentős részét, és például ez a fővárosban egy 30%-os bérleti díjcsökkenést okozott. Tehát ebből a szempontból kimondható az, hogy ha megnézzük a jelenlegi gazdasági folyamatokat, amikor is a bérek és a keresetek folyamatosan növekednek, ez azt vetíti előre, hogy a bérleti díjak növekedése is valószínűsíthető. Miskolcon egy olcsóbb lakás lélektani határ szintje a 100 ezer forintnál jár, tehát az olcsónak számító albérletek ennél kedvezőbb áron bérelhetők, és egy-egy szobáért sem kell 40 ezer forintnál többet fizetni.
Kis Péter András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője szerint az albérlet megkezdése előtt érdemes a feleknek szerződést kötniük.
Augusztusra és szeptemberre esik az a két hónap, amikor talán a legtöbben keresnek kiadó lakást, házat, ugyanis ilyenkor van még a felsőoktatási felvételiknek, és akik mondjuk nem kapnak kollégiumi elhelyezést, azok legtöbbször albérletben ingatlan bérléssel oldják meg, már mind diákok a lakhatásokat. Vagy ha valaki például a lakóhelyétől távolabb talál állást, egy jó fizető állást, akkor elköltözik, és ő is legtöbbször ilyenkor ingatlan bérléssel oldják meg. Nagyon fontos, hogy a bérlőknél és a bérbeadónál egy bizalom kialakuljon, ez egy fontos dolog szerintem, mint akár személyes tapasztalatban is nézve, emellett pedig fontos az is, hogy érvényes szerződést kössenek, amiben lefektetik a feltételeket, kinek mennyit kell fizetni, kinek mire kell vigyázni, hogyan kell majd visszaadni, ki mit szavatol, hogy esetleg elromlik valaki, akkor kinek kell megcsináltatni, de ez még inkább csak egy tanács, nem mint adózási kérdés. És hogyha ez megvan, akkor pedig fontos az is, hogy akkor a fizetés is legyen rendesen bizonylatolva. Ez egy tanács tőlünk, hogyha valaki mondjuk a lakbért banki átutalással fizeti, akkor a legegyszerűbb egyébként ez a megoldás talán, ugyanis egyből már látszódik egy átutalásnál, az már igazolt kifizetés, és ott a közlemény rovatba érdemes beleírni a dátumot és a bérleti díj megnevezést.
Folyamatosan zajlanak a nyíregyházi Nyírtáfő Kft. Nyári munkálatai. A részletekről Jó Lászlót, a cég ügyvezetőjét hallják.
El tudtuk időben kezdeni, pontosan azért, mert időben véget ér a fűtési idény, ugye májusban. El tudtuk kezdeni a karbantartásainkat. Minden évben nyáron a karbantartásokat a kerincvezetéki karbantartással kezdjük, amikor még nincs olyan túlzottan nagy meleg májusban. Ez azt jelenti, hogy két hétig a teljes rendszeren az aknáinkat, hiszen közel 300 távfűtési aknánk van, ezeket vizsgáljuk át, ezeket tömítéseket cserélünk, festünk, takarítunk, ugye fertőtlenítünk, tehát ezek az aktakarbantartások megtörténtek. Ezen kívül egyéb karbantartások folyamatosan mennek, a hőközpont karbantartások, ezt a saját dolgozóink, a műszakos dolgozóink végzik, illetőleg hát hitelesítésekre került sor, ami hőmennyiségmérő hitelesítést jelent, hiszen közel 1000 darab hőmennyiségmérőnk van, és ebből az idén 200 darab körülbelül az, amit hitelesíteni kell. Ezek már megtörténtek a kiszerelések, és jelen pillanatban hitelesítési laboratóriumban vannak. Ezen kívül szivattyúkarbantartás van folyamatban, ugye 1400-1500 szivattyúnk van, tehát van mit csinálni bőven. Illetőleg hát érintésvédelmi felülvizsgálatok, hiányosságok pótlása, ezek a karbantartási munkálatok. Ezen kívül pedig júniusban elkezdtük a felújítási munkákat, a beruházási munkákat. Itt a város gyakorlatilag teljes terjedelmét lefedjük, azaz minden város részben van mit csinálni. Ez tényleg úgy igaz, hogy a Józsaváros, az Érkerten keresztül az Örökösföldig, hiszen mindenütt van terv szerint valamennyi vezetékcsere, hőközpont felújítás. Itt hőmennyiségmérő beépítés van ezen kívül, illetőleg hát villamos felújítást végzünk ezeken a helyeken. Itt már ugye nagy vonumenű munkálat a hőközpontokban nincsen, ami akadályozna esetleg a forgalmat. Ezek kevésbé látványosak.
Végül az időjárásról. Holnap sokat süt a nap, de több lesz felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet szombaton hajnalban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 16-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Szakszerű tisztítás zajlik a Szerencsi Várkerti tónál. A nyáron ismét Art Camp művész találkozó zajlott 60-ban. Az idény munkát, alkalmi munkát is be kell jelenteni, hangsúlyozza a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás, júliusban 350 ezeren dolgoztak így. Az adózás is egyszerű és kedvezményes, de nagyon sokat kockáztat az, aki elfelejti bejelenteni az alkalmi munkavállalóját, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Az idény munkát és az alkalmi munkát is be kell jelenteni. Az ügyintézés egyszerű és megéri szabályszerűen bejelenteni az alkalmi és idény munkát is, hiszen aki ezt elmulasztja, az augusztus 1-től 1 millió helyett már 2 millió forintos bírságot kockáztat alkalmazottanként. Az ilyen súlyos szabálytalanságot elkövető munkáltató mindezek mellett 2 évre felkerül a NAV illegális foglalkoztatók szégyenlistájára, és 2 évig nem kaphat semmilyen költségvetési támogatást. Szintén 2 évre az adózói besorolása kockázatos minősítésű lesz. A kivások még ennél is többet kockáztatnak a bejelentés elmulasztásával, mert elveszítik a kedvező adózási módozatukat, és 24 hónapig nem is kerülhetnek vissza a kivált választók táborába. Ha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor erre az átmeneti létszám növelése jelenthet megoldást az egyszerűsített foglalkoztatás. Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvetően 2 féle munka lehet. Mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka, illetve alkalmi munka, mely utóbbinak speciális változata a filmipari statiszta foglalkoztatása. Mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál a munkavállaló foglalkoztatása ugyanazon munkáltatónál az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot. Alkalmi munkánál a létszámkorlát mellett szintén figyelemmel kell lenni a foglalkoztatás időtartamára, amely az azonos felek között nem haladhatja meg az egymást követő 5 napot, egy naptári hónapban a 15 napot, az adott évben pedig a 90 napot. A munkavállalót a munkáltatónak kell bejelentenie még a munka végzés megkezdése előtt. Ehhez több gyors és egyszerű bejelentési mód közül is választhat. Érdemes a weben a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazást választani, amely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt még az érvényes bejelentések is lekérdezhetők a felületen. De választható még az FO Pro mobil alkalmazás, valamint bejelenthető a munkavállaló a 185-ös telefonszámon is. Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályairól a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon a 46. számú információs füzetből tájékozódhatnak.
Szakszerű tisztítás zajlik a Szerencsi Várkerti tóban. Vaszély Miklós, a belvárosi kertészet vezetője elmondta, időszerű volt már a tóvizével foglalkozni, hiszen az elszaporodott moszatok miatt átláthatatlanná vált a víz, melyet természetes módon és különféle szerekkel igyekeznek tisztává tenni a kollégáival.
Ha nincs megfelelő arányban a tóban lévő élőlények mennyisége, akkor a tó sajnos olyan jelenségeket produkál, ami kedvezőtlen több szempontból is. Tehát nekünk ezért az a célunk most elsődlegesen, hogy először is a zöld moszatok megfékezését el tudjuk érni. Most ennek kétféleképpen próbálunk eleget tenni. Egyrészt ugye a vízönövényeket kíméljük és próbáljuk még inkább arra ösztökélni, hogy szépen fejlődjenek, mert ezáltal a tónak a lefedettsége javul. Az az optimális szint, ha a tó felszínét körülbelül egy olyan 30-40%-ban árnyékolják a vízinövények. Tehát ezt kellene elérni most elsődlegesen. Ugyanakkor a víz tisztaságát próbáljuk azzal fokozni, hogy, és ezzel a zöldmoszatokat is visszaszorítani, hogy egyrészt szellőztetéseket végezzünk, tehát a tóba kerülő friss víz ugyan jelent bizonyos oxigén ellátást a tó részére, de még ezt fokozzuk oly módon, hogy egyrészt a várkerti tóból locsolunk, ezáltal ugye a elszennyesedett vizet bizonyos mértékig kiemeljük, ugyanakkor helyet adunk a friss víznek, tehát ezáltal történik egyfajta vízcsere is, és ez elősegíti ugye a tisztábbá válást. Másrészt próbáljuk kiemelni a rohadó növényi részeket. Harmadrészt egy bizonyos teljesen károsanyagmentes adalékot is próbálunk a tóba juttatni. Ez egy probiotikum tulajdonképpen, tehát baktériumokat és enzimeket tartalmaz. Körülbelül másfél hónapja kezdtük, akkor még teljesen zöld volt a tó felszíne, most már be lehet látni a vízen keresztül körülbelül egy olyan 50-60 cm mélységre, ami azelőtt ugye nem volt látható. Ősszel belekerült szerves anyagok, ha ki is akarjuk szedni, mindet úgy sem tudjuk kiszedni, tehát benne maradnak a tóba, az télen ugye bomlásnak indul, tavasszal beindul a napsugárzás, az elősegíti, hogy a zöld algák ugye elkezdjenek növekedni, és tehát tulajdonképpen onnantól kezdve nekünk az a célunk, hogy a zöld algát visszaszorítsuk, és a vízi növények segítségével beállítsuk a biológiai egyensúlyt.
A nyáron ismét Art Camp művész találkozó zajlott 60-ban. A rendezvény főként a művészetről és az alkotás öröméről szólt, azonban emellett a résztvevők jobban megismerhették 60-t és a magyar kultúrát is. Az elkészült alkotásokból szeptemberben nagyszabású egy hónapos kiállítást szerveznek majd a galériában. A részletekről Mátyási Gábor művészeti vezetőt, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Nagyon szép hagyománya van ennek az Art Campnak, és nagyon, nagyon sokszínű volt az idei is. Meséljünk már magáról erről. Amikor jött a gondolat, hogy Art Camp 60 annak idején, akkor ez honnan jött, mi volt a kezdeti cél, a küldetés, és most ez hogyan realizálódott, hogy valósult meg?
Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát még a 2000-es évek előtt volt művészeti kapcsolat Maslajszal, ugye a hollandiai testvérvárosunkkal, aminek az az érdekessége, mármint ennek a kapcsolatnak, hogy akkor még Szinyei András a polgármester úr polgármester volt, és ő hozott létre egy olyan testvérvárosi kapcsolatot, hogy a kézdi vásárhelyiek is bekerültek ebbe a testvérvárosi körbe, úgyhogy lett egy ilyen hármas testvérvárosi kapcsolat annak idején, és a 2000-es években ők valószínűleg pályázati pénzből megcsinálták az első Art Campot, ahova kértek kézdivásárhelyről is, 60-ból is egy szobrászt, egy festőt és egy fiatal grafikust. Na innen indult a közös munka, 60 város elvállalta, hogy folytatjuk tovább, tehát azok a művészek jöhettek 60-ba 60 értékeit megismerni, és utána kimentünk kézdivásárhelyre. Ez volt az alap. De utána ez az egész történet megállt. Azóta egyszer csináltak a hollandok egy ilyen művésztelepet, 60 viszont bevállalta azt, hogy ebből legyen egy tradíció, a testvérvárosi alkotók művésztelepe. 60-nak ugye épp most gyarapodott a testvérvárosainak száma, és van akkora meríthetőség Európában, gondoltuk így, tehát Finnországtól Olaszországig, most már Kína felé is kacsingatunk. Tényleg, tehát Nyugat-Hollandiától, Beregszászon, Kézdivásárhelyen keresztül. Tehát így nagyon, nagyon szép a testvérvárosi háló. Küldjünk ki meghívó leveleket kollégáknak, akár rajztanároknak a testvérvárosokba, és delegáljanak két-két főt. Tehát ez az egyik rész, és akkor megyünk tovább. Tehát Kézdivásárhelyről említett a Sárosi Mátyást, ő például egy zseniális festő grafikus. Szerintem az ő alkotása lesz a kiállítás fénypontja.
Ne áruljuk el.
Az egy nagyon jó szemű, nagyon furcsa technikájú kép lesz.
Majd ott megnyitó lesz, gondolom, meg rendes értékelés, majd ott eláruljátok, jó?
Így van.
Most csak csináljuk az érdeklődést.
Így van, ott erről úgy is szoktam beszélni.
Figyelmet. És akkor azt tudjátok már nagyjából, hogyha szeptemberben megnyitjátok, hogy meddig lesz megtekinthető, mert...
Ez általában egy hónapig szokott lenni, vagy ugye ez megint a galéria programjából adódik, hogy az éppen aktuális biennálé kezdeti időpontja hova esik.
Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Tennyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti majd a Szent István Rádió. A szentmisén elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Közreműködnek Szabó Kitünde szoprán, Bakos Kornélia alt, Megyesi Zoltán tenor, Kolozsi Balázs basszus, a Kamerát a Miskolc Kamarazenekar, művészeti vezető Sós Gábor, a Cantus Agriensis, a Kardinál Mincenti kórus és a Szent Ferenc kórus, vezényel Gergely Péter Pál. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Tennyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az arándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdal énekes előadásában. Majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével. 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társzékes egyház felszentelésének 120. évfordulója következik. Augusztus 19-én este 7 órakor ünnepi vesperás lesz Csordás Gábor plébános vezetésével és a nyíregyházi ökumenikus szkóla zenei szolgálatával. Augusztus 20-án 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az új kenyér megáldásával, Bosák Nándor nyugalmazott püspök celebrálásával. I.S. Gábor helytörténész előadása is meghallgatható lesz Samassa és a Nyíregyházi Katolikus Templom címmel, illetve Samassa József, bíboros érsek szobrát is megkoszorúzzák. Az Esztergom budapesti főegyházmegye rövid videóban hív Szent István király ünnepére a budapesti Szent István bazilikáli. A félperces ajánlót a Facebookon tették közzé. Augusztus 20-án 17 órakor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren emlékezünk meg első szent királyunkról, a szentmisét bemutatja és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros, szentbeszédet mond Aurea Perka bukaresti érsek. Találkozzunk Szent István király ünnepén, hallható a videóban. A Detki plébánia Mátraverebély Szentkúti zarándoklata augusztus 18-án vasárnap a Szentkúti Kegyhely főbúcsóján lesz. Dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános. Hazafelé megtekintik a csodálatosan felújított gyöngyöspatai templomot is a résztvevők. Az úti költség 5000 forint fejenként, jelentkezni még ma lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségek híveit is, hogy zarándokoljanak velük. Augusztus 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A következő hétvégén érkezünk a Lajosvárosi búcsúi napok programsorozathoz. Augusztus 23-án pénteken 17 órakor az Egri Lajosvárosi templomban szentségimádás lesz alatt a gyónási lehetőséggel, majd 18 órától lelki gyakorlatos szentmise. Augusztus 24-én szombaton 9 óra 30 perctől Szent Lajos király udvara a templomkertben felnőtteknek főzőcske, babgulyás és palacsinta, A gyerekeknek közben játék, ügyességi versenyek, ugrálóvár, kézműves sátrak és 13 órakor közös ebéd. 16 órakor a templomban litánia kezdődik Szent Lajos király tiszteletére, majd ünnepi vesperás lesz a templom búcsú alkalmából. 17 órakor következik a búcsú előesti szentmise, aztán 18 óra 30 perctől este 9 óráig templomkerti bál. És augusztus 25-én vasárnap, Szent Lajos király ünnepe, 11 órakor lesz a búcsúj ünnepi szentmise, körmenettel, templomkerti agapéval. Főtisztelendő Novák Lajos és Szedmek Zoltán újmisést celebrálják ezt. Szeretettel várnak a szervezők mindenkit. Tetőszigetelés, nyílászáró csere utáni festés, valamint egyéb belső munkálatok zajlanak a Szerencsi Bocska István katolikus gimnázium épületében. Gasperné Tímon Edina igazgató elmondta, az Egri Főegyházmegye támogatása mellett jótékonysági báluk bevételét is az iskola megújítására fordítják idén.
Úgy gondolom, hogy a leglátványosabb az az aula tetőszerkezetének a felújítása, ami azt jelenti, hogy külső szigetelést kap az aulának a kiemelkedő tető része, illetve az aula belső mennyezeti borítása is megújul, hiszen az a gyönyörű szép falambéria, ami hosszú-hosszú évtizedek óta borította az aula belső tetőszerkezetét, az a hosszú idő alatt ugye elamortizálódott, és megérett arra, hogy egy új burkolatot kapjon a mennyezet. Nyilvánvaló, hogy az ablakok cseréje olyan változásokat okozott az egyes helyiségekben, ami szükségessé teszi azt, hogy további javítási munkálatokat végezzünk a főépület teljes egészében az ablakok körül. Úgyhogy ennek következtében a többi munkálat, ami megvalósításra kerül az aula tetőszerkezetén kívül, ugye az összes főépületben lévő helyiségben az ablakok körüli résznek a javítása zajlik, illetve újrafestése. Ezen kívül támogatást kaptunk arra, hogy több tanteremben szintén új laminált padlóburkolatot tudjunk elhelyezni, illetve zajlik még más jellegű beruházás is, hiszen nagy örömünkre szolgál az, hogy az iskola rádiós hálózat korszerűbben működhet majd, és minden tanterembe, nem csak a főépületbe, hanem az új szányba is, illetve ki az udvarra is, teljesen egymástól különálló blokkokban fogunk tudni iskola rádiós hálózatot működtetni. Nyilván ez a diák életet is színesíti, illetve számunkra a kommunikációt, az információáramlást a diákok felé még gyorsabbá és praktikusabbá tudja tenni. Ezen kívül szülői támogatásból, hiszen a jótékonysági bálunkat, amelyet februárban szerveztünk, ezzel a céllal hirdettük meg, hogy a bevételi forrás is támogatás ahhoz, hogy az első emeleten megvalósított öltözőszekrény cserét folytathassuk tovább a második emeleten, úgyhogy ezt felhasználva, illetve az Egri Főegyházmegye támogatásából nem csak a második emeleten, hanem a földszinti folyosók hátsó részén is kicserélésre kerülnek az öltözőszekrények, illetve a hátsó bejáratnál található vitrines szekrény, amelyben a gyűjtött kupák és érmek voltak eddig.
Felújítási munkák zajlanak a Szerencsi Bocska István katolikus gimnázium épületében, Gasperné Tímon Edina igazgatót hallották. Üzenetet küldött Katona István nyugalmazott segédpüspök, amelyben azt írta, az irgalmas Jézus mindenkit hív magához, most különösen is Krakkóba, az irgalmasság szentélyébe. Csodálatos lehetőség kiváló lelkivezetőkkel Szent II. János Pál pápa nyomába járni. Az irgalmasság szentélyében átélni, mit jelentett Szent Faustina nővér megbízatása, hogy az egész világnak hirdesse az Isten irgalmasság csodálatos misztériumát. Lelki és szellemi gazdagodást kínál ez az út. A csúcsponton való részvétellel együtt az irgalmasság bazilikában az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros vezeti. Felejthetetlen élmény, páratlan lehetőség lesz ez, erre hív Jézus. Katona István felhívta a figyelmet arra is, hogy vége a turista szezonnak, könnyebben lehet szállást találni. Azt írta, nekem csak arra van lehetőségem, hogy lelkesítsek, buzdítsak minél több hívőt, istenkereső embert a vállalkozásra. Adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A jelszó irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet, írta katona püspök. Szent II. János Pál pápa szavaival fejezte be üzenetét, csak az isteni irgalmasság mentheti meg ezt a szörnyű állapotba került világot. Jézusom, bízom benned, mennyei atyánk, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas kínszenvedésért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Írta tehát Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője, ahogy ő fogalmaz. Ismét elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitás. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitás adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segíti, olvasható a közleményükben. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitás országos igazgatóját, aki szerint a legnagyobb lehetőség a gyerekekben rejlik. A mi felelősségünk elindítani őket a tudás útján, természetes gyermeki lelkesedésükre, a világ és a tudás iránti kíváncsiságukra alapozva. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a karitas.hu oldalon keresztül online adományozásra is lehetőség van, valamint a segélyszervezet központi számlaszámára is várják a támogatásokat a közleményben az iskolakezdés megjelölésével. A jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai is fogadják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat, tették hozzá. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy egyre több hallgató már az applikációkat részesíti előnyben. Egy ilyen mobil alkalmazás ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después mint asszalok a téren, a szoknya száll a szélben, bekópog a nyár. Már jobb időkre készen, az illatokból érzem, hogy valaki vár. Csábíts, csak lány, kacsintva édesen rám néz, a mosolyuk lágy méz, szépség és báj. Repít a városról át, ma semmi se bánt. Értem, jött a nyár, és bolond a szívem szingre jár. S belül ittben egy Big Band, ma táncolni hívja a várost. Ezer konfetti száll, egy hosszú délután, nyár lesz egy szédül délután. És a boldogság, mint zápor hullik rá. Kiöltözött ma félpest, vagy felkapott egy színes, de könnyű ruhát. Hát kézen fogva téged, az új utamra lépek, és nevetek rád. Egy lépés, egy tánc, a rosszat eldobtam, ennyi, jobb szabadnak lenni. A létezni vágysz, fogad be szíveden át a nap mosolyán. Értem, jött a nyár, és bolond a szívem szingre jár. S belül ittben egy Big Band, ma táncolni hívja a várost. Ezer konfetti száll, egy hosszú délután, nyár lett egy szép. Megint érzek, megint élek, és a boldogság, mint zápor hullik rám. Ne csak a rosszat lásd, légy ma a jóban társd. Gyere, élvezd, hogy élhetsz, nem számít más.
Régiós sportja.
Urai Bianca, Bálint Regina és Bali Emese szerződtetése után megvan a Deac női futsal csapatának negyedik nyári igazolása Kurai Nikolett személyében. Javában készülnek a következő idényre a nyíregyházi kosársuli csapatai. A napokban rendezték meg a serdülő úszó országos bajnokságot, ahol a Miskolci Sportiskola versenyzői kiválóan szerepeltek. A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Urai Bianca, Bálint Regina és Bali Emese szerződtetése után megvan a Deac női futsal csapatának negyedik nyári igazolása, Kurai Nikolett a gyulai amazonoktól érkezik az egyetemi csapathoz. A gyulaiak az előző idényben a harmadik helyen végeztek az NB2 keleti csoportjában, és a bronzérem megszerzéséből a 25 éves Kurai jócskán kivette részét, mivel 24-szer vette be az ellenfelek kapuját, ezzel pedig a góllövő listán az előkelő negyedik helyen végzett. Javában készülnek a következő idényre a nyíregyházi kosársuli csapatai. Farkasinszki Gyuláné edzőt hallják.
A juniorjánk azok továbbra is kevesen vannak, annyi, hogy létszámban azért megvagyunk, tehát nem lehet, úgy tudom, kötelező létszámunk megvan. Sajnos van egy olyan kimaradó generációnk, ez a 2007-8-as, aminek 6-os is ugye, mert tavaly is kevesen voltunk. Ez éveken keresztül elkísér bennünket, sajnos pontosan emiatt nagyon nehéz az NB1-ünket is megoldani, tehát muszáj a fiatalabbakkal föltörténi, sőt muszáj az idősebb játékosainkat visszacsalogatni, visszahívni. Hál' Istennek itt azért két ember is hajlott a jó szóra, jöttek és segítik a Kossászulinak a munkáját. Tehát én úgy gondolom, hogy a többi korosztályban is probléma, a kadettjeinknél jó a létszám, serdülőknél jó a létszám, ott két-két csapat is el fogunk tudni indítani. Tehát egyedül itt a fönti rész, tehát a junior és az NB1 az a mi picikét még nehézkes, de bízunk benne, hogy egy-két éven belül a mostani generáció fölnő, és akkor már nem lesznek létszámbeli problémáink. Megkaptuk a versenynaptárt, most abban helyek közel tudjuk azt, hogy mikor vannak fordulók, mikor kell selejtezőzni, előselejtezőzni. A helyek közel azt is tudjuk, hogy melyik korosztály előselejtezőzik és melyik nem, de erre biztosat nem lehet mondani, mert ugye attól fog függni, hogy hány csapat nevezett be. Az is lehet, hogy itt most per pillanat a kadettünk is előselejtezőn van, de az is lehet, hogy előrébb csúszunk, és akkor nem kell előselejtezőni, csak a selejtezővel fogjuk tudni folytatni a továbbiakat. Várjuk, türelmesen várunk. Arról volt, hogy ezen a héten már megkapjuk akár a csoportbeosztásokat, megkapunk mindent. Ugyanez vonatkozik az amatőr NB1-re, és természetesen vannak ilyen információk egyik-másik csapattól, akik ugye közelebb vannak a budapesti részedésüket, tudják, hogy azért ott mi történik. Az is lehet, hogy kevesebben leszünk, ki tudja, most akkor két vagy három csoport lesz, azon türelmetlenül várjuk, hogy mégis mi fog velünk történni.
A napokban rendezték a serdülő úszóországos bajnokságot, ahol a Miskolci Sportiskola versenyzői kiválóan szerepeltek, közülük is kiemelkedett Kopcsó Petra, aki győzni tudott. Firkó Adél edzőt hallják.
Egész éven erre a versenyre készültünk. Ugye Petrának a főbb számai ugye az 50 méter mell, a 100 méter mellúszás, illetve a 200 méter mellúszás. Úgyhogy erre készültünk egész évben, hogy itt a lehető legjobb időeredményeit érje el, és ez mind a három főszámába sikerült. A verseny ugye Kaposváron rendezték meg, egy nagyon szép úszodába, nagyon jól ment a lebonyolítás, és megfelelő voltak a lehetőségek.
Firkó Adél beszélt Kopcsó Petra teljesítményéről is.
Ő jobban szereti ugye a rövid távokat, az 50, illetve a 100 méter mellúszást. Én azért szeretem mindig egy-egy versenyen rávenni ugye a 200 méter mellúszásra is, és azért a korosztályában azért az elmúlt években azért az dobogós helyezés azért mindig sikerült megcsípnünk, úgyhogy én úgy látom, hogy azért kiemelkedik a saját korosztályában. Az 50 méter mellúszás azért ahhoz kell egy kis szerencse is, ugye már nagyon szoros a célba érkezés, úgyhogy azért bíztam benne, hogy az érem azért meg lesz. Ugye a 100 méter mellúszásban is azért szerettünk volna egy érmet, de ott sajnos nem sikerült, mert ugye 5. helyezést ért el Petra. Mindig szoktam mondani neki, hogy ne izguljon, mert van, hogy túl izgulja magát, illetve, hogy fejbe tegye össze az úszását, gondolja végig, hogy méterről méterre hogy fogja végigúszni, és azért próbálom nyugtatni, hogy az én feladatom, majd én izgulok érte, ő csak úszon. Voltunk most több országos bajnokságon is, ahol ugye fiatalabb korosztályok is úsztak. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kiemelkedő, ügyes gyerkőc van az országos bajnokságokon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szép eredményeket érhetnek még el a közeljövőben.
A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. Most őt hallják.
Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe beletettem, és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást, az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Még a 80-as években akkor még országos négyes döntők voltak, ahol az ország legjobb négy csapata jutott be. Talán azok voltak a legemlékezetesebbek a pályám kezdetén, de folyamatosan, ahogy haladtunk előre, azért majdnem minden évre jutott egy országos döntő. Kicsit szívfájdalom most, hogy az utóbbi években, elsősorban a Covid óta a mostani 5. és 6. korcsoportot összevonták, ami a 9. és 12. évfolyamot jelenti. Most már egyben versenyeznek, nekünk még a régi időszakban megbontva voltak ezek a versenyek, és akkor sokkal jobban lehetett motiválni és versenyeztetni a gyerekeket, az alsóbb éveseket is külön, illetve a felsőbb éveseket is. Tehát a 80-as években ez a korosztály, a 90-es években is szintén eljutottunk nagyon sok országos döntőbe, és nekem minden diák, és ezek nem csak ilyen szólamok, egyformán kedves az életembe. Természetesen voltak olyan diákok, akik kiemelt szerepet kaptak, mert többet játszottak, vagy a csapat húzó emberei voltak, de mivel ez csapatmunka, ez csapatként funkcionált. És akkor a 2000-es és 2010-es években, ahol igazából a csúcsra értünk, mert minden évben, ahol voltunk országos döntőben, ott nagyon nagy emlékezetes teljesítményt is nyújtottunk, és a diákok részéről is az volt, és talán addigi eredmények alapján a Magyar Diáksport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. Azért az iskola, a Krúdi Gimnázium nem csak a tanulásról, mert ez az elsődleges, és itt a testnevelés, ez egy segítő dolog abban, hogy a diákok kikapcsolódjanak, és a tanóráknak a leterheltsége mellett tudjanak mozogni, sportolni. Nagyon nagy örömünkre itt olyan diákok tanultak és tanulnak, akik a tanulás mellett tevékenykednek sportban is. Egyrészt hozták magukkal, mert a mai sportban már nagyon sok gyerek sportol versenyszerűen, de emellett a diák olimpiákon az iskola színeiben versenyeznek, viszont vannak olyan diákok is, akik itt kezdtek el sportolni előképzettség nélkül, és így jutottunk a csúcsra. Itt is, hogy említsem meg, ebben az évben jutottunk, talán ebben is a csúcsra, hogy az amatőr kosárlabda diák olimpián is sikerült országos döntőbe jutnunk, ami azt jelenti, akik itt kezdtek el sportolni, a kollégák, vagy esetleg az én kezem alatt, és velük együtt sikerült országos döntőbe jutnunk, de visszatérve azért a számtalan sportágban, az atlétikától kezdve a sakkig nagyon sok diákolimpián vettünk részt, és én azt gondolom az iskola, a Krúdi Gyula Gimnázium büszke lehet ezekre az eredményekre. Hogy mondjam el, hogy nagyon sokan csak az eredményekből, hogy hány országos döntő vagy hány bajnoki cím, de ami a legfontosabb szerintem az a diákoknak a visszajelzése és jó érzése, amikor látja a pedagógus azt, hogy mosolyog szívvel, lélekkel, csinál valamit, és az a visszajelzés szerintem a legeslegfontosabb. És talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal. A pedagógia, pedagógia, pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi 1-2 évben ismét a diákolimpia fellendülésben van, ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.